A természetgyógyászat helyzete törvényi szabályozása Magyarországon, előre bocsátom, hogy bár akkor, amikor ezt a műsor, teljesen, akkor, amikor ennek a összejövetelnek a programját megterveztük, akkor én még nem tudtam, hogy ezt a napot megelőzően a Magyar Közszolgálati Televízióban egy tudományos ismeretterjesztő műsor keretében, amelynek a címe Navigátor, az aurák fényképezéséről, méréséről, elemzéséről és egyebekről lesz majd szó. Én azt hittem, esküszöm önöknek, hölgyeim és olyan, hogy ott elájulok. Mert hogyha ez egy kereskedelmi televízióban megy, azt mondom, rendben van, nézettséget kell generálni, de egy tudományos ismeretterjesztő, ez volt tegnap. Hányan látták ezeket fel Navigátor? A Magyar Televízió meg lesz elégedve ezzel a nézettséggel, azt hiszem. Ha mindenképpen igen, ha ez volt a terve. Szóval én azt gondolom, hogy ez figyelembe véve is különös az aktualitása lesz annak, amit a minisztérium igen tisztelt képviselőjében folytatni. Volt nekem egy összeütközésem egy természetgyógyásszal, akinek a nevét én most nem fogom éppen megismételni, mert elég baj volt abból, hogy azon a bizonyos szkeptikus találkozón én őt név szerint emlegettem. Nos, a lényeg az, hogy én szerettem volna nagy nyilvánosság előtt rámutatni arra, hogy ez a magát természetgyógyásznak nem minősítő úr, ez milyen tevékenységet folytat, de mindenképpen azzal szerettem volna őt megfogni, hogy a természetgyógyászat keretei közé szerettem volna őt beszorítani. Ugyanis az akkori törvényi szabályozás is úgy szólt, és hát majd nem sokára megfelelő, hogy így van ez tovább, a továbbiakban is, hogy azok, akik természetgyógyászati tevékenységet folytatnak, azoknak bizonyos törvényi követelményeknek eleget kell tenni. Ő azonban ezt nem vállalja, sőt magát a gyógyítást sem, úgyhogy teljesen más úton kellett aztán megközelíteni a vitában az ő gyenge pontjait. De a lényeg az, hogy én bementem akkor a minisztériumba, akkor úgy hívták, hogy Népjóléti Minisztérium. Bementem a Népjóléti Minisztériumba, hogy adnának nekem tanácsot azzal kapcsolatban, hogy hogyan is állunk a természetgyógyászatra vonatkozó törvényekkel. És akkor a kezembe adtak néhány papírt, és azt mondták, hogy ez a legújabb törvénykezés, így szólnak a legújabb törvények, nézem ezeket át, és ennek alapján próbáljak vitatkozni ezzel az úrral. Nos hát, belenéztem én ezekbe a papírokba, megismerkedtem a törvényekkel, illetve bizonyos paragrafusokkal, és a következőket találtam, példaként hozok fel egy-két ilyen dolgot, hiszen maga az egész törvény rész az nagyon hosszú. Itt van például egy törvényhely a bioenergetikus továbbképzésre vonatkozóan. Itt leírja ez a rész, hogy mit is nevezünk bioenergetikusnak, engedjék meg, hogy ebből azért idézzek. A bioenergetikai ismeretekkel rendelkező személy az, aki gyógyító módszereket és állapotfelmérő módszereket kiegészíti bioenergetikai vizsgálatokkal, például ESP-n, extrasensory, ugye ez az? Mi az a P? Perception. Tehát ESP-n alapuló módszerekkel. A bioenergetikus, a bioenergia szintet befolyásoló tényezőket, az ember testének közvetlen környezetében lévő energia és kémiai térben és kémiai térben fellépő műszerekkel minimálisnak nevezhető behatásokat empirikus ismeretei alapján értékeli, majd a saját energiamezőjének felhasználásával a betegek kliense energiamezőjének befolyásolására törekszik. Ez a bioenergetikus. Na most elmondom, hogy ha ő bioenergetikus akar lenni, akkor a törvény szerint minek kell megfelelnie? Azt mondja, szóbeli vizsgát kell tennie, és a szóbeli vizsga során az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolni. Az ember energia mezeinek anatómiája, normális és patológiás működése. Ülnek. Az aura és az energiaközpontok normális szerkezete extra szenzek tapasztalatai alapján. Azt mondja, elemeznie kell tudni az asztrológiai hatások és bioritmusok energetikai hatását. Egyelőre legyen ennyi, hölgyeim és uraim, ezek érvényben lévő törvények. Na most, hogy ne egyedül legyek én ebben, meg hogy van amennyit megtudjunk a hátteréről a dolognak, lehet, hogy nem túl hálás szerepre kérném szépen Kereszti Évát, aki a minisztérium gyógyító és ápolási főosztály vezetője, a bátorságáért egy tapsot kérnek szépen már is. Hát kedves Éva, egy dolog változott azóta, a minisztérium neve.
De azt gondolom,
hogy ez a törvény, ez még ugye hatályban van.
Igen, csak nem törvény, hanem egy rendelet, ami a képesítési követelményekről szól. Nem baj, hogyha egy kicsit piszkálódó leszek a válaszaimban?
Megkérem
le. Nem megvédeni. Tudom, hogy nagyon sok természetgyógyászat a foglalkozó kollega is van, hiszen találkoztunk itt velem. Nem megvédeni akarom a természetgyógyászatot, és nem támadni akarom a szkeptikusokat. Azt szeretném elmondani, hogy amikor a természetgyógyászatnak nevezett, ma már nagyon sok, nem csak a minisztérium neve változott, hanem az elnevezés és komplementer medicina, alternatív medicina és hasonlók, hogy amikor mi erről beszélünk, akkor ennek az egésznek mi a célja. Ez pont az, amivel kezdte,
hogy
ezzel a helyes haragos emberrel, aki elhatárolta magát attól, hogy gyógyít, mi pontosan azt szeretnénk, hogyha azok, akikről mi se gondoljuk, hogy közük van az emberek egészségének a javításához, azon a szinten, amit az orvostudomány szeretne, meg a gyógyítás szeretne, azokra kimondjuk, hogy ez nem az. És az, aki bejön a rendszerbe, és azt kell megérteni a buta vizsgakérdéseinknél, megjegyzem, nekem élettemből volt olyan kérdésem, tudorlati vizsgatétel, hogy az élettem kapcsolata más disziplinákkal. És az elvileg egy tudományos vizsgatétel volt, ez nem az, ez egy mese. Ez a tétel. Na, a lényeg az, hogy mi azt szeretnénk, hogy aki elvégez egy ilyen tanfolyamot és levizsgázik, az kap egy úgynevezett egészségügyi képesítést. Amivel ő azt látja magára, hogy egészségügyi műsba szerepben lehet feljelenteni, hogy az a felelőssége, hogy el kell döntenie, hogy az ő módszere az alkalmas-e például a diagnózis felállítására, és azt kell vállalnia, hogyha nem küldte el a hagyományos, ismerten hatékony gyógyító és diagnosztikai eljárásokban beszedett, akkor azért kell ugyanúgy felel, mint hogyha a sebész későn operál, mint hogyha a radiológus rossz módszert választ, vagy valami hasonló. Tehát a választó víz, amiért 97-ben ez a most már nagyon kasztazosnak látszó jogszabályrendszer belépett, az volt, hogy próbáljuk meg kiválasztani azokat az alternatív gyógymódokat, amik valamiért nyertek egy szerepkört, erről szívesen beszélgetek bárkivel, és azt, ami elfogadható, mint az egészségügyi ellátórendszer része, ezt nevezzük annak, és akkor ehhez képest mindenki más, aki gyógyításról beszél, az tényleg furuzsló, és tényleg felelősségre vonható azért, hogyha nem azt mondja, hogy Molnár Gergely, bűvész vagyok, és higgyék el nekem, hogy én felkészültem otthon, hogy hogy húzom be magukat a kőbe. Tehát ennek a szétválasztása volt a cél. Tehát én azt szeretném kérni mindenkitől tulajdonképpen, hogy amikor a szkeptikus megközelítéssel nézi, akkor azt is tudja, hogy mi nem azt gondoljuk, hogy aki magáról azt mondja, hogy én befolyásolok egy másik embert, azt tennék egy gyógyát, hanem azt gondoljuk, hogy vannak olyan módszerek, amik gyógyításra is alkalmasak, és amik tényleg alkalmas, és bizonyíthatóan alkalmas, azt majd be kell emelni, mint módszertant. Ezen kívül van egy halom empiria, amiről nem tudjuk, hogy jó vagy nem jó, bioenergetika határeset. Lehet, hogy ma már nem érnánk be a rendeletbe. Lehet, hogy ki fogjuk lenni rövid időn múlva.
Ugye itt az a baj, hogyha a rendeletben is, akkor nem törvény magad, csak én ebből a szempontból teljesen laikus vagyok. Hála Istennek a törvény, amíg ilyen értelemben nem volt dolgom. Ha a rendeletben fel vannak taxatíve sorolva azok a területek, amelyeket nem konvencionális, vagy hogy is mondta?
Nem konvencionális, vagy alternatív, komplementer
területek, akkor mindazok, akik ezen a területen dolgoznak, bizonyítva látják, hogy lám a tudomány, a törvényhozás, a végrehajtó hatalom őket, mint gyógyítókat, vagy akármilyen gyógyítókat elfogadják. Én azt kérdezem, hogy ha például vegyük ezt a bioenergetikát, mert hiszen homeopátiáról ugye lesz majd szó később kimerítően, ha a bioenergetikát bevesszük, akkor ne haragudjon, hogy magától kérdezem.
Nyugodtan.
Van-e olyan, a minisztérium álláspontja szerint, hogy bioenergia? Bioenergetikus, ugye ez már csak szófejtésből gondolom, bioenergetikus akkor van, ha van bioenergia is, és nyilván ezekkel foglalkozik ő. Én azt hiszem, de ezek jönnek majd, de hát ez most. Tehát magyarán, azért kérdezem, magyarán, hogyha valaha egy rendeletben az a fogalom, hogy bioenergetikus szerepel, akkor most azt kérdezem tapintatosan, hogy mire alapozva hozzák meg ezt a rendeletet, mire alapozva adnak létjogosultságot a bioenergiának, mint ugye hát mások által még nem bizonyított jelenségnek. Tehát miért jön be az, hogy bioenergetikus? Mert vannak, akik magukat annak tartják?
Ez egyszerre két kérdés, van benne egy technikai és van benne egy ténylegesen szakmai tartalmi. A szakmai tartalmi, hogy van a bioenergia, a technikai, hogy a jogszabályok azok a tudomány szabályozzák-e, vagy pedig egy életviszonyt próbálnak elrendezni, hogy XY média sztár az orvosnak minősül, amikor gyógyít a távolból telefonon, vagy pedig nem minősül annak. Ez egy szabályozási kérdés, semmi köze nincs a tudományhoz a dolog. Van-e bioenergia, valamiféle energiafolyamatokat detektál az EEG vizsgálat, energiaáramlási folyamatokat és elektromos jelenségeket és energiákat detektál az EKG.
Most ebben nem menjünk.
Lehet, hogy vannak más olyan energiák még, amiket ilyen letisztult, tizellált módszerrel még nem tudunk detektálni. De kellene bizonyítani tudományos módszerekkel.
Kinek?
Ahogy a homeopátiát szeretnél is, ami törzskönyvezve van az Odinál, azokat pont ugyanazokkal a módszerekkel kísérletezik ki, és próbálják be, és bizonyítják az ártalmatlanságukat, legalábbis a jogi szabályozás erre utal.
Ne menjünk most kérem szépen bele a homeopátiába, mert ez egy külön fejezet lesz.
És csak ennyiért vállalnak felelősséget az Odinál. Pont úgy, mint egy gyógyszer.
Bocsánat, nem menjünk ebbe most be.
A dolognak a lényege, hogy van egy tudományos bizonyítási mechanizmus, aminek a végén valamit valaminek nyilvánítani lehet. Élelmiszernek, szakszernek, gyógyszernek, meg az összes többinek homeopátiás készítménynek. Hogyha van egy ilyen rendszere a bizonyításnak, ugyanezt kell alkalmaznunk a gyógyító módszerekre, illetve az a
bioenergetikus, láttak-e már, aki bizonyította, hogy gyógyított? Vagy elég, ha azt állítja magáról, hogy ő gyógyít. Bocsánatot kérek a nagyon profán összehasonlításért, de gondolom kis hazányban vannak olyanok, akik magukat Napóleonnak képzelik. Akkor mostan lesz egy minisztérium, aki ezekről a Napóleonokról intézkedik, tehát a Napóleonoknak ekkor és ekkor kell tartani. Ha én magamat bioenergetikusnak mondom, akkor egyszerűen egy hatóság elkezd velem, mint bioenergetikus foglalkozni, mert bocsánatot kérek, és akkor most szint hallok, én egy bioenergetikust olyannak képzelek, mint akit magát Napóleonnak képzel. De hogy került bele?
Nem baj, mert akkor nem kell elmenni hozzá gyógyításba. Tehát itt a társadalmi jelenség az, hogy ahogy elhangzott az első előadásban, hogy itt tömegek állnak sorba, és nyomulnak azért, hogy a varázsló azért szent kezét rájuk tegye. Utána a probléma.
És ennek, bocsánat, hogy ennek az lesz az a megoldás, hogy ezt a varázslót felemelem?
Nem.
És elfogadtatom? Változ?
Nem. Ennek az egyik megoldása az, hogy varázslóéknek az ember azt mondja, hogy ahhoz, hogy valaki arról egy papírt kapjon, hogy legalább foglalkozott ezzel, mint határterületi tudományterülettel, vagy valami hasonlóval, vagy mint természeti jelenségtől, ahogy el kell végezni iskolákat. És tudnia kell azt, hogy olyan, mint a Hájók Kovács, aki onnantól nem operál, hogy a személyszer megarázza neki, hogy mi történik. Szét kell tudni választani, hogy mindazt a tudást meg kell adni, hogyha megnézi, bocsánat, mert elhoztam, a bioenergetikus továbbképzés az épül a többi képzési modulra, ahol, és akkor itt vannak élettani alapismeretek, anatómiai alapismeretek, korélettani alapismeretek. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha ezeket a magukat varázsolnak gondoló figurákat, hogyha valóban gyógyítással szeretnének foglalkozni, és valóban arra gondolnak, hogy itt vannak olyan gyógymód lehetőségek, amiket az európai orvostudomány jelenlegi hagyományai nem használnak ki, ez egy általános fogalomként használtam, akkor ők viszont tudják azt, hogy mi az az élettani, biológiai, anatómiai és gyógyítási alap, amit egyébként kihasznál a tudomány, és ehhez képest sorolják be, hogy igazuk van, vagy nincs igazuk, hogy van-e ilyen, vagy nincs ilyen.
Hadd próbáljam meg a háborgókat, hogy képviselni, mert
azt mondtam, valaki mindig háborogni fog.
Ez így is van, de hát ezt évente meg szoktuk itt ezen a helyen. Hogy tehát rendben van, és megtanulják ezeket az ismereteket, de hiszen ugye a hagyományos orvoslás amúgy se lehet kihagyni, mert ez benne van a törvényben. Tehát ugye? Tehát ő csak kiegészítő lehet. De hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem annak alapja, nem azzal fognak foglalkozni, hogy nőgyógyászati, meg anatómiai, meg egyéb ismeretekről tesznek tanúbizonyságot, hanem mint ahogy tegnap a Magyar Televízió képernyőjének odaültetnek egy hölgyet, egy kamerával le fogják fényképezni, és látják, hogy a feje körül minden szép piros, amiből arra következtetnek, hogy az immunrendszere ezer szerese az enyémnek. Érti? Tehát az a baj, hogy innentől kezdve ő kodifikáltan tudománynak minősül, és akkor ehhez képes, mert hiszen maga is azt mondja, hogy tudnia kell. Igen?
Ez a rendelet is, meg az egészségügyi törvény is azt mondja, az mondjuk, hogy valakinek piros a feje, ez egy valamilyen módon mérhető jelenség, mondjuk itt. Hogy ennek van-e diagnosztikus következménye, abban ott próbálunk szerepelni, hogy az egészségügyi törvény két fontos dolgot kínál. Az egyik az az, hogy diagnózis megállapítására, tehát orvosi kórisnek, betegség diagnózisának a kimondására, és ennek alapján egy terápiás terv felállítására kizárólag orvos, igazi orvosi diplomával rendelkező orvos jogosult. Tehát nem mondhatja a bioenergetikus azt, hogy a másik személy ezerszeresen nagyobb piros szívű és sárga pöcsökkel tartított immunrendszere, az azt jelenti, hogy magának kétszer lesz vakbélgyulladása, a másiknak meg egyszer sem.
Hanem mit mondhat?
Semmit.
Azt de ugye tudja, hogy van.
Azt, hogy piros immunrendszere van, ezt mondhatja.
Azt sem mondhatja. De valami fog ugye
kival. A jogszabály szerint nem mondhatja. Tehát amit megenged, az, amit egyébként az orvosnál orvosi kompetenciának nevezünk, vagy a mentőtiszt sem állapíthat meg orvosi diagnózist saját maga, hanem csak a mentés keretében járhat el. Az ápolónő nem állapíthatja meg az orvosi diagnózist. Ugyanígy elvileg, a gyakorlatban is a jogszabály tiltja, hogy bárki, akinek nincs orvosi végzettsége, az akár természetgyógyászként is maga állapítsa meg. Ezért mondja meg a törvény azt is, hogy az engedélyezett tevékenységeket is az végezheti, akinek a szakorvosi, illetve orvosi diagnózis alapján mondják azt, hogy te próbáld meg ezt a dolgot akupunktúrával gyógyítani, akupresszúrával gyógyítani, masszázsal gyógyítani, benne van a természetgyógyászati eljárásoknak a mozgásterápiás részei között a masszázsnak nagyon sok formája.
Hát azt nem gyűjtöttem ki, mert az rendben van.
Mert az rendben
azokat
van.
Gyűjtöttem ki, amelyekről mert, azt gondolom, hogy
mert arról már tényleg végigcsináltuk a bizonyítást.
Mondjam.
Tehát ott tényleg szigorúan tudjuk bizonyítani. Tehát mi azt
de
megpróbáltuk.
Hogyha az a gyerek, tudjuk bizonyítani ezt a minisztériumnak?
A minisztérium?
Azt szeretném kérdezni, hogy
bocsánat, kérdezni. Megszólalt belőlem az orvos is, hogy úgy gondolom, hogy valamennyire a tudományt is tudom képviselni a személyemben addig a szintig, ameddig egy képzettség jelentős. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok irodalma és bizonyítéka van annak, hogy mely terápiát mondhatok hagyományosan bizonyítottnak, és melyek azok, amikkel 700 ezer kérdőjel van a fejünkben, hogy hatásosak-e, hogy hatékonyak-e, vagy csak bemártanak, vagy azt is tudjuk, hogy ártanak.
Azt szeretném kérdezni, hogy aznak alapján, amit most elmondott nekünk, ugye én arra következtetek, hogy 1997 előtt tehát a rendelet megjelenése előtt volt egy helyzet, amelyben ugye elburjánoztak ezek a nem konvencionális gyógyítók, alternatív gyógyítók, nevezzük őket így, és a törvénykezés az megpróbálta ezeket kontrollálni. Kontroll alá, hogy tudjuk, hogy ki mit csinál, és ki mit nem csinálhat, ugye? Várjon, most van a kérdés, ez eddig stimmel, ugye? Na most az az érdekes, hogy ennek következtében létrejött egy helyzet, amelyben ugye most már szabályozott keretek között működnek ezek az emberek, de Éva most mondta, hogy egyébként nem tehetnek olyat, amiről tudjuk, hogy teszik. Itt van például ez a diaz, én ezt nem tudtam, hogy ők nem, pedig itt van néha nálam, hogy ők nem állapíthatnak meg diagnózist. De ugye tudjuk, hogy ők más se csinálnak, csak diagnózist állítanak fel. Tehát nem kellene akkor a törvénykezésnek megint egy lépéssel tovább menni, nem tudom, hogy milyen irányban.
De én tudom.
Akkor mondja meg.
Én tudom. A hivatalosan is akkor ebből két nem csak jellemezően a helyzetet. Összesen 1052 személy van, aki tűzszőorvosi engedéllyel, természetgyógyászati tevékenységre kapott engedéllyel praktizálat, de benne vannak az orvosok, nem orvos természetgyógyászati szakállatnak a képviselői is. Most ehhez képest, ha azt nézem, hogy engedéllyel és vizsga alapján összesen ennyi ember működik Magyarországon, ehhez képest azt érzékeljük, hogy ezzel van tele a televízió műsortól kezdve a minden, hogy halott látók, tenyérjósok, energetikusok, nem tudom, hogy
a legnagyobb profittal ugyanis ők dolgoznak, ugye azt tudja.
Hát természetesen. Természetesen.
Ez egy gazdasági tevékenységvállalkozás.
Ez egy abszolút piaci szolgáltatás, aminek egyébként az akadémia által is elismert ágazatai azok, amiket lehet módszerként, alternatív módszerként az OEF finanszírozott egészségügyi ellátórendszerben is alkalmazni. Az alkoholgondozókban a fülakupunktúra egy elismert és finanszírozott eljárás, az a fülakupunktúrás addiktológiai kezelés. Az egy más kérdés, hogy sosem azt mondjuk, hogy mi az akupunktúrát fizetjük, hanem a gyógyító eljárást fizetjük, amit egy orvos egy diagnózis alapján alkalmaz. Tehát a szabályozás alá vonás az részben ennek a vállalkozás kontra gyógyítás című dolognak a szétválasztását is jelentette. Az ellenőrzés az, ami hiányzik. Ugyanis nagyon nehezen találok olyan tiszti orvost, van egy pár, mert van a szakfelügyeleti rendszer, amelyik azt korrektül el tudja vállalni, hogy egy valódi szakfelügyeletet gyakorol a terület felett, és azt pásztázza, hogy egy, mondjuk egy Budapest főváros területén hol mindenütt tűnnek fel ezek a figurák, akik magukat gyógyítónak nevezik, tehát konkrét bejelentések alapján tiltjuk őket be, meg jelentjük föl, meg jár el a fogyasztóvédelem.
Hogyan tudja ellenőrizni bárki azt a alternatív gyógyát, aki azt mondja, hogy ő levizsgázott az Aura és az energiaközpontok normális szerkezete extraszenzett tapasztalatai alapján témából. Egy rövid kérdésem van, ki vizsgáztat ebből?
A képzeleli ügyeszisztéma van az egyik az orvosi végzettségűeknek, a másik a nem orvosi, az orvosi végzettségűek számára az egyetemeknek kell a tanfolyamokat és a vizsgát megszervezni.
Egyetemen tanítják az Aura normális szerkezetet?
Azt nem, mert az nem orvosi, és az nincs benne abban a körben, amit az orvosi kör végez. A nem orvosok számára pedig ugyanaz az intézet, az egészségügyi továbbképző intézet, amelyik egyébként az ápolónőképzésnek az összes továbbképzését szervezik.
Név szerint ki az, aki azt mondja, hogy én levizsgáztatom a jelöltet Aura szerkezetből? Ezt mondja meg.
Van egy vizsgabizottság, amelyik vizsgabizottságban egyébként általában orvosok vannak, akik itt a külföldön megszerezték az Unióban a maguk képesítését ezeken a területeken, és ennek alapján vizsgabizottságként működnek. És sajnos...
Oszoljunk fel! Nem, most nem viccelődjünk.
Az első kör volt.
az nagy baj.
Ezt én tudom, tehát hogy mondjam, én értem, hogy megrázó az élmény ebben, csak ugye itt az oroszokon kívül a kínai akcinkfőröktől, az amerikai csorkovácsoktól kezdve, sok mindenképpen ebben az országban az elmúlt években bejött egy csomó olyan igény, amelyik arra vonatkozott, hogy mi azokat az 5 éves képzésben és nemzetközileg akreditált egyetemi képzésben szerzett diplomákat honosítsuk Magyarországon, amiket ők szereztek. És a legnagyobb bajunk az, hogy hogyan lehet besorolni valakit, aki elvileg megjön egy egyetemi diplomával Magyarországra, és mi azt mondjuk, hogy ez nálunk egy középszintű képzéshez kötött, és hogy azt, hogy ő doktor, meg hogy egyeteme van, azt mi nem akarjuk elismerni, mert szó nem lehet róla, mert nem tartott ez az ország, és nem is biztos, hogy ott akart tartani, hogy ő neki orvosi jogosultságokat, vagy diplomás jogosultságokat adjon ezen a területen.
Kérem szépen. Az a félelmem, az a baj, hogy lejárt az időnk. Éppen én tudom, hogy tár, de még lesznek itt témák. Egy dolog azonban biztos, hogy ugye ez a beszélgetés is, és most nem tévált magát, hanem azt a helyzetet szeretném minősíteni, amiben vagyunk, hogy a Tényeket Tisztelő Társaságának van még dolga. Van még dolga, egyetlen egy dolga, nem egyszerűen én most visszaélek az elnöki helyzetemmel, és az utolsó szót akarom ebben a témában elmondani. Én nagyon szeretném, hogyha például én beperlek valakit azért, mert ő azt állítja, hogy az aurát látja, és nem tudja megmondani, hogy mit lát, és mi az az aura, és hogyan látja, akkor én szeretném ezt a pert megnyerni. De felhívom az igen tisztelt minisztériumi illetékesek figyelmét arra, hogy akkor viszont ezt a törvényi tényállást, mit tudom én miért. De a rendeletnek ezt a részét, aki viszont kiadta, azt én pedig szeretném felelősségre vonni azért, mert olyan dolgokat írt bele, amelyet ő maga vagy nem is ér, vagy nem tudja bizonyítani, hogy létezik. Akkor pedig mit rendelkezik róla?
Ez nem a tartalomról
rendelkezik. De nem a magad
róla. Ez egy követelmény, amit el kell hozzá olvasni itt 1000 oldal.
Kedves Éva, aurának nem lehet vizsgálni.
Jelenlévőt nem
magad. Nem lehet.
Ezt én értem. A jelenlévőt nem bölcsészkaron végezte, hiszen akkor tudnál, hogy Radnóti Miklós művészetéből és annak az értékéből, a minősítéséből ugyanúgy nem lehet objektív vizsgát tenni.
Éva, most távolmondatja, ez nem jó. Ez nem természettudomány a számokkal mérhető dolog.
Tudom. A vizsga az azt méri, hogy az illető az arra vonatkozó irodalmat, amit kitaláltak, azt tudja vagy nem tudja. Ettől még a módszer borzalmas is lehet, ettől még kellene próbapereket indítani, mindazok ellen, akik visszaélnek ezzel a dologgal, csak miután nem az egészségügyi minisztérium az, akinek hivatalból tudomására jut az, hogy XY-nal mi történt, mert a beteg nem mindig megy oda, mert a beteg azért megy oda a természetgyógyászhoz, vagy aki annak mondja magát, mert ő azt hiszi, hogy őt itt meggyógyítják. Tehát ő nem fogja följelenteni, mi a lecsapódásra
nem, 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 is másodlagosan a dolgot.
Tehát mi azt szeretnénk, hogyha ezt ki lehetne úgy tisztítani, hogy utána ki tudnánk dobni a szemetet ebből a rendszerből. A szemét alatt azt értem, hogy a buta jogi szabályozás, azt, amiről már bebizonyosodott akár az elmúlt 10-valahány évben is, hogy nem jött be, hanem csak egy divathullám volt. Mert ugye az orvostudománynak is vannak divathullámai, a természetgyógyászatnak is vannak divathullámai. A mozgásterápiák tartósnak tűnnek lenni. Úgy tűnik, hogy az akupunktúra néhány ezer évével túlélt sok mindent. Lehet, hogy egy csomó olyan eljárás, ami itt megjelenik, ezek az oxigénterápiák és hasonlók, az nem, az csak divathullám. Ki kell dobni?
Kedves Éva, eddig pedig tartozott. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttünk. Bocsánatot kérek, hogyha nem vettem volna nagyon türelmes.
Én is szkeptikus vagyok.